Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, a Timóteushoz írt második levél, második fejezete van előttünk ma este, és majd két részletbe szeretném felolvasni az igét. Azért nem csak részleteket olvasok fel belőle, mert nagyon fontos így egybe látni ezt a drága apostoli levelet, amelyet szeretett fiának, Timóteusnak írt az idős apostol a börtönből. Tehát olvasom az első verstől az igét a 13. versig. Ülve tessenek hallgatni, mert elég hosszú a szakasz. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utódja, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztévő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve, ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Uram, nyisd meg a mi értelmünket, hogy értsük az írásokat. Köszönjük, Uram, hogy mint feltámadott Úr megnyitottad tanítványaid értelmét. Kérünk, hogy nekünk is add meg, hogy megértsük a te kegyelmednek szélességét és hosszúságát, mélységét és magasságát, hogy teljesen megértsük a te atyai szíved teljes szeretetét, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, furcsa a szókapcsolat ez, hogy megerősödni a kegyelemben. Először is ugye jól meg kellene érteni, hogy mit is jelent az isteni kegyelem. Mit jelent az, amiről itt Pál apostol beszél. Mert leegyszerűsíthetjük a dolgokat, hogy a kegyelem az, hogy a halálra ítélt bűnös beadja a kegyelmi kérvényt, és a mindenható király kegyelemben részesíti. Nem hajtják végre rajta a halálos ítéletet. Csak hogy ennél, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme sokkal több és sokkal mélységesebb, és így mondhatnám, számtalan dimenziója van annak a kegyelemnek, ami tulajdonképpen Jézus Krisztusban megjelent. Ugye mondja az ige János evangéliumában, hogy a törvény Mózes által adatot, a kegyelem pedig Jézus Krisztus által jelent meg. És tulajdonképpen az a kegyelem az valóban abban az értelemben első renden kegyelem, hogy fiam vagy lányom, megbocsáttattak a te bűneid. Tehát a kegyelem ott kezdődik, hogy az ember, a bűnös ember, akit az Isten igéje leleplez, akit az Isten igéje bűnössé tesz Isten előtt, leborulva kéri a kegyelmet és megkapja kizárólag Jézus Krisztus engesztelő áldozatáját. De ennek számtalan következménye van. A kereszt, a Golgotai kereszt, az valami egészen csodálatos isteni gondolat, ahogy tegnap is mondtam, és ebben jelenik meg elsősorban az isteni szeretet, és az Ószövetség sokszor ugye váltó fogalomként használja az Isten szeretetét és kegyelmét, de nem egészen helyes összemosni ezt a két fogalmat. Az Isten szeretete megjelent abban a kegyelemben, amit Krisztus Jézus hozott el számunkra, amivel helyre akarja állítani, ahogy tegnap is említettem, a megszakadt kapcsolatot Isten és az ember között. A kegyelemben megerősödni ugye egy különös fogalom, de ezt ajánlja Pál apostol annak a tanítványnak, akit ő szeret, akit tegnap hallottuk, hogy szolgálatra bízott és hívott el az apostol által a mi úrunk Jézus Krisztus. És tegnap elmondtam, hogy minden újonnan született hívő ember elhivatott a szolgálatra. És a kegyelem kiterjed az egész hívő életünkről. Így szoktuk mondani, minden kegyelem, és az valóban minden kegyelem. A világ, ha valaki erőtelen, akkor azt mondják, hogy szedd össze magad, vagy végezz el különböző tréning, tanfolyamokat, és próbálj megerősödni. A pszichológia is arra biztat bennünket, hogy különböző tornák, vagy hogy így mondjam, receptek alapján erősödjön meg az ember, mint egy szabadítsa fel, mondja a pszichológia, a belső energiákat. Hát ami többnyire nincs az embernek, pláne hogyha éppen nincs már benne erő. Megdöbbentő volt számomra olvasni, most nem mondom meg annak a lelkésznek a nevét, már régen nem él, aki a vérfolyásos asszony történetét így magyarázta a jungi pszichológiai szemlélet alapján, hogy Jézus Krisztus felszabadította ennek az asszonynak a belső energiáit. Hát a könyörgöm, ott a szövegben az van, hogy Jézus mondja, hogy erő árad ki belőlem. Hát egy beteg asszonynak, egy 12 éve vérfolyásos asszonynak éppen nincsenek meg a belső energiái, nincs mit felszabadítani. Ez az önmegváltásnak valami egészen ostoba módja, amit kínálnak. Aztán ott van az okkult javaslat, majd mi adunk neked energiákat. Hát igen, ad a sátán is ad energiákat, de lényegében, hogy megerősödni a kegyelemben, hitáltal megerősödni a kegyelemben, biztosnak lenni, biztos vagy benne, hogy neked megbocsáttattak a bűneid. Biztos vagy benne, hogy amit a mai igénk is elénk tárt, hogy végezetül eltétetett nekem az igazság koronája. Reggel az öreg otthonban idéztem azt a gyönyörű igét, amit most is felolvasok a testvéreknek, mert annyira csodálatos, annyira szép, ahogy az Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetében olvassuk az igét. Nagy örömöm telik az Úrban. Vég örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint főlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Milyen csodálatos dolog, hogy az üdvösség ruhájába öltöztet, és az igazság palástjával betakar bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus által, mert ő a mi igazságunk. Ő adatott nekünk igazságul, váltságul és szentségül. És minél mélyebbre hatol valaki a Krisztus ismeretében, az Isten ismeretében, annál inkább kitárul előtte ez a lelki, ez a szellemi horizont, hogy milyen csodálatos dolog az Isten kegyelme, amely Krisztus által megjelent számunkra, az Isten szeretete, amely átöleli a bűnös bukott embert, amely fölemel bennünket a porból, és beterít bennünket az ő saját igazságának palástjával. És ez elég. Ez elég. Az ő igazsága, az az igazság, ami nekünk örökre elég. És tulajdonképpen ez a kegyelem számunkra, ami Krisztus Jézusban megjelent. Na de kegyelem az is, hogy egyáltalán élünk ezen a világon. Hát ugye a Zsidó 1-ben azt olvassuk, hogy az Úr Jézusról, hogy hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Az, hogy nem omlik körülöttünk össze a kozmosz, az, hogy élhetünk ebben a rendezett világegyetemben, az, hogy fel kell holnap a nap, az, hogy van életed, az egyedül neki köszönhető, ami drága Úrunknak, minden neki köszönhető. És amikor az ember ezt nem látja, nem tágul ki előtte a horizont, akkor tele vagyunk szomorúságokkal, kétségekkel, gyötrelmekkel, bizonytalanságokkal, erőtelenségekkel, és az apostol nem véletlenül mondja, a kegyelembe erősödjél meg, hitáltal, abban a kegyelemben, ami Krisztus Jézusban megjelent. És ez nagyon fontos, mert hiszen ez az a kegyelem, amelyik aztán hordozhat bennünket, eszközé tehet bennünket az Isten országának építésében. Bizonságtételre indíthat bennünket ez a kegyelem, mert mi már átéltük, mert mi már megtapasztaltuk. Ahogy Schréter Ferenc mondta egyik ige hirdetésében, hogy mi különbség az egyik ember, a hitetlen és a hívő ember között, hogy a hívő ember már tudja, hol lehet koldulni. Tehát elmondom a másik embernek, hol a kegyelem helye, hol koldulhatsz kegyelmet magadnak, hol találhatod meg az Istent. De ez a kegyelem, mert a kegyelmi idő lejár. És ebben a kegyelemben ezzel nem lehet visszaélni. Olyan értelemben, hogy az ember elássa az egy talentumát, aztán élek úgy, mintha nem az Isten gyermeke lennék. Nem élhetünk ezzel vissza, hanem a kegyelemből való élés egy aktív életet jelent. Aktív, hívő keresztény életet jelent. A mindennapokban megélt keresztény életet jelent. És ezért nagyon fontos, hogy számoljunk azzal, hogy ma van a kegyelem ideje. Ma van az üdvösség napja. És az Istennél mindig ez a ma. Ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek a szíveteket. Ugye tehát az Istennél a ma nagyon fontos, hogy ma, amíg tart a ma, addig éljük meg azt, amit az Isten ránk bízott, amivel megbízott bennünket. Mert ez a kegyelmi idő, még tart a kegyelmi idő. Nagyon érdekes, ahogy, meg nagyon szép is, és mély üzenete van, csak egy részletet hadd olvasok fel, a Reményik Sántor verséből Fákja verem előtt. Nagyon világosan rámutat arra, hogy a lovag a kegyelem fákjája. Még meg lehet térni, még meg lehet újulni, még el lehet fogadni, még meg lehet ebbe erősödni, mert egyébként eljön az idő, mikor ellobban a kegyelem fákjája. És felrémlik egy másik fákja kép. Fákját tűz ki a győztes hazvezér ős hadijog szerint a meghódított város piacán. éj van. Itt-ott még zajlik a tusa. Lappang a gyilkos kétségbeesés. A fákja ég. Amíg a fákja ég, hajnalig talán várja az irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fákját tűzött az Isten is a farkas, vermes világ közepébe. A fákja ég. Ki tudja, meddig ég. Boldog, ki elhajítja fegyverét, és rábízza magát a győzelmes kezére. Milyen gyönyörűen megfogalmazza, hogy igen, ellobbanhat a kegyelem ideje, ellobbanhat az életem fákjája, beteljesedhet, és megérkezik a mi Urunk, és letelik a kegyelmi idő. Tehát nagyon komolyan kell venni ezt, hiszen látjuk, hogy milyen komolyan figyelmezteti Timóteust az idős apostol. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelembe, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik másik tanítására is alkalmasak lesznek. Ugye látjuk azt, hogy mennyire az apostolnak tegnap mondtam, a börtönbe is az a gondja, hogy el ne hallgasson az evangélium, hanem szóljon az evangélium, mert ez az egyetlen reménysége minden embernek. És ez az a szeretet, amit tovább kell adni, alkalmas emberek. Ki az alkalmas erre? Senki. Mivel Isten engem már idősödő koromban kényszerített arra, hogy igen hirdetővé legyek, én nagyon, nagyon átéltem az én teljes és tökéletes alkalmatlanságomat. Átéltem, teljesen alkalmatlan vagyok. De otthon az ige, a mi alkalmasságunk Istentől van. Hát nem, Pál apostol nem önmagának adta a jogot, hogy neked van jogod az evangéliumot hirdetni, hanem kapta az Úr Jézustól a felhatalmazást. És azt mondja Timóteusnak, hogy ezt adja át, legyen ő is megbízható, majd mindjárt látjuk, hogy hogyan, és add át alkalmas, megbízható embereknek. Na de hát kik olyanok, akiket a Krisztus lelke átformál. Csak ez is kegyelem. Ugye, hogy is mondjuk, a kegyelmi ajándék, tehát a karizmák, amivel szolgálhatok Isten népe között, ahogy szolgálhatok a világ elveszett emberei felé, kegyelmi ajándék. Nem magamtól van, nem az én képességeim, hanem az a talentum, amit az Istentől kaptam, az kegyelem. És aztán mégis vannak alkalmas és alkalmatlan emberek. Igen, vannak. Vannak. Mert az az ember, aki vagy nem akar, vagy még nem jutott el a megtérésre, és nem kapott, nem kapta meg az Isten lelkét, nem született újonnan, hát az bizony még alkalmatlan. Az alkalmatlan ember. Nem, mint a nem volna alkalmas esetleg valamiféle tanulásra, meg előrehaladásra, de mindenkinek el kell jutni oda, és erre mondhatná valaki, hogy na jó, ehhez elég egy teológiai diploma, nem? Hát nem elég. Egész biztos, hogy nem elég. Sőt, egyáltalán nem elég. Sőt, alkalmatlan az az ember, aki nem született újjá, és nem az Úr lelkével áll be a szolgálatra. Testvérek, még a harang kötelet is jobb, ha csak az húzza meg, aki már az Úré, mert akkor most ne vegyétek viccre, másképp szól az a harang. Tehát add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Milyen alázat kell ehhez, hogy mások tanítására alkalmas legyek. Majd erre még később visszatér az apostol, hogy milyen alázattal és milyen módon kell megközelíteni az embert. Ezt csak a lélek tudja megtanítani. Csak az Úr lelke tud engem tapintatos, kedves, alázatos szolgájává tenni. De ez nem jelenti, hogy kiköszörülöm az Isten igének az élét. Szó se lehet róla. Én valami egyszer előfordult, hogy valami olyat mondtam, ami nem ige szerint való volt. Hát még le se értem a szószékről, már az úr a fejemre koppintott, hogy mit mondtál te? És a következő vasárnap bocsánatot kértem a gyülekezetnek, elmagyaráztam, hogy én mit mondtam, és mit mond az Isten igéje. Tehát csak az alkalmas, aki szigorúan ragaszkodik a kegyelem igéjéhez, az Isten igéhez, nem a magáért mondja. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosával fogadta. Ha pedig versenyez valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. Milyen fontos intelmek. Először a katona képe, a szigorú rend képe. Ugye a katonaság nem úgy van, mint a toborzó nótában, hogy esznek, isznak a sátorban, semmire sincs gondjuk. Na az ilyen hadsereg egész biztos, hogy mindent elveszít, ilyen hadsereggel nem lehet megnyerni semmit. Nagyon érdekes, ugye Pál látta a római hadsereget. A római hadsereg képes volt sokszoros túlerővel szembe győzni. Miért? Mert rendkívüli szigorúság és fegyelem volt. Azt a katonát, aki engedetlen volt, megölték. Ott nem volt pardon. Azt kellett végrehajtani, amit a parancsnok kiadott. Na ebben az értelemben kell nekünk utánozni a hadsereget, nekünk is van egy parancsnokunk, egy urunk. A római katona a császárért harcolt, a császár parancsát hajtotta végre, én meg a király parancsát, az én uram, a drága Úr Jézus Krisztus parancsát kell, hogy végrehajtsam. De hát honnan tudom, mi az ő parancsa? Ismerni kell a katonának a szabályzatot, ismerni kell az igét, és akkor tudom, hogy mit akar tőlem az én uram. És ha nem tudom, kérdezzük meg. És ő válaszol. Tehát a katonai fegyelemre szükségünk van, és arra a harcedzett állapotra, és hogy tetszésére legyek az én uramnak. Mert aki nem szabályszerűen küzd, az nem nyer koszorút, hozza a másik képet az apostol. Most a verseny a futásról, az atlétáról, hát nem lehet keresztbe futni a pályán, hogy előbb a célba érjek. Ott be kell tartani minden szabályt. És nagyon jó ez a kép, hogy csak a szabályszerű küzdelem. A szabályrendelet itt van, az Isten igéje. Azt kell betartani. És akkor, ha az ige szerint küzdök, akkor szabályszerűen küzdök. Ha nem az ige szerint, rendezem az én szolgálataimat, és mindig hangsúlyozom, minden hívő emberről van szó. Nem csak az ige hirdetőkről, nem csak a presbiterekről, hanem minden újonnan született embernek szolgálata van. Ha nincs szolgálatod, akkor az baj. Akkor kérdezd meg az Urat, Uram, hogy mit kell tennem. Sokszor mi nagyon nagy dolgokra gondolunk, pedig nagyon sokszor egészen kéznél van, hogy mit is kéne nekem tenni. Csak esetleg meglátogatni mondjuk valakit. Mindig eszembe jut az a 91-2 éves néni, akit meglátogattam Érden, és azt mondta nekem, gondoljatok bele, azt mondta nekem, tiszteletes úr, ha maga nem nyitja rám az ajtót, akkor senki. Akkor hol vannak a keresztények? Ugye milyen rettenetes dolog ez, hogy ott vannak körülöttünk emberek, és nem vesszük észre. A szeretet az leleményes, a szeretetnek olyan szeme, a Krisztus lelke pedig el is vezet arra, hogy mi is a dolgom. És lehet, hogy egyetlen ilyen kicsiny feladat ott van előttem, és nem veszem észre. De ha kérem az Urat, hogy Uram, mondd meg, mi a dolgom. Mit kell most tennem? Valamit vársz tőlem? Azon túl, hogy elvégzem azt, ami a munkahelyen, ami a családban, azon kívül, mert természetesen egy édesanyja, aki gyermekeket nevel, egy nagymama, valami hihetetlen csoda, hogy tegnap hallottuk a nagymamákról és az édesanyákról. De legyen szolgálatunk, testvérek, mindenkinek. Köszönöm. körömben olyanok leszünk, mint az egy talentumos szolga, aki elásta a talentumát. A fárdozó földművesnek kell először a termésből részesülnie, és azt mondja az apostol, gondolkozz azon, amit mondok. Tehát mindazt, amit eddig elmondott, hogy erősödj meg a kegyelembe, bízd meg embereket a szolgálatba, és legyél Krisztus Jézus jó katonája, szabályszerűen versenyezzél, és azt mondja, és először a földműves részesedik a tembésből. Itt persze lelkiképpen kell elsősorban érteni, de aki az evangéliumot hirdeti, az éljen az evangéliumból, mondja maga Pál apostol, aki sokszor ezt visszautasította, hogy ne legyen akadálya az evangéliumnak. És aztán újra rátér a kegyelemre. Azt mondja, emlékezz. Most emlékeztetni akarja. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid fia, Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. Tehát az evangélium Krisztusról szól. Nekem nagyon tetszik az a Cranach kép, amikor Luther áll a szószéken, ott a gyülekezet, ott a feszület, a megfeszített Krisztus. Luther áll a szószéken kezébe a Bibliával, és Krisztusra mutat. Igen, az evangélium mindig Jézus Krisztusról szól, hiszen ő maga az evangélium, az élő Jézus Krisztus. Ezt kell nekünk hirdetni, erre van szüksége minden embernek. És nagyon fontos dolgok ezek, hogy értsük, hogy az evangéliumról lehet sok mindent mondani, tényleg, mert szertágazó és Isten szeretetének számtalan dimenzióját emelhetjük ki, de amikor a gyülekezetek, vagy az egyház, vagy egy igehirdető tanításának nem a kereszt Krisztus a középpontja, akkor mindig hamis tanítások fognak születni. Még a legjobb és legműveltebb igehirdető és hamis tanítóvá lesz, ha hagyja, hogy a Krisztus kérdés perifériára kerüljön. Hogy ne az legyen ne arra fókuszáljunk, hogy ne az legyen a középpontba, ne az legyen mindig a középpontba, mert mi csak is Krisztus. Kaphatjuk meg a kegyelmet, ő maga az evangélium, és tudnunk kell, hogy Dávid fia, és hogy feltámadt. És itt van az evangéliumnak az örökké való távlata. Hogy nem csak arról van szó, hogy Isten megbocsátja a bűnömet, hogy most jobb lelki állapotba kerülök, hogy most valóban mázsás teher esik le egy emberről, amikor egy szörnyű bűne megbocsáttatik. Valami csodálatos felszabadulás az emberi értelemben. És ez is az isteni igének, a kegyelemnek egy csodálatos dimenziója, hogy megszabadulunk olyan mélységekből és olyan nyomorúságokból, amik esetleg évtizedeken keresztül ott gyötörtek bennünket. Egy idős asszony testvér, aki biblikus hívő volt, hát én akkor 51-2 éves voltam, és ő pedig abban a korban volt, mint én most. És kérte, hogy menjek el hozzá. És elmentem hozzá, és azt mondta nekem, hogy tiszteletes úr, az lehetetlen, hogy az Isten nekem megbocsát. És kérdeztem, miért? Miért tetszik így látni? És azt mondta, hogy fiatalasszony koromban 2 gyermekemet megöltem. Az lehetetlen, hogy erre bocsánatot ad az Isten. Ugye értitek, csak azért hozom fel ezt a példát, hiszen ő már régen a mennyben van. Azért hozom fel ezt a példát, hogy milyen rettenetes terheket hordoznak. Egy rokonom azt mondta, 70-valahány éves korában, hogy én mindig azzal a kislánnyal álmodok, amit annak idején elvetetett. Rettenetes álmokat tud ez okozni, és amikor a kegyelem felemeli a porba sújtott bűnöst, hát az valami csodálatos. A az csodálatos öröm. Emberi értelemben, és kiterjed a kegyelem dimenziója, feltámadott. Mert ő feltámadott a mi Urunk, és ő nem csak egy pszichai teher alól akar felmenteni, hanem örök életet akar adni. És itt van a kegyelemnek szinte a határtalan kegyelem, ami árad felénk Jézus Krisztus keresztjéből. És visszatérve egy pillanatra, ha nem ez van a középpontban, akkor nagy baj van. Luther ugye a Heidelbergi disputában olyan világosan megfogalmazta, kétféle teológiája van, vagy az úgynevezett teológia glóriae, a dicsőség teológiája, vagy a teológia crucis, a kereszt teológiája. És akkor azt mondta Luther, hogy eddig az egyház a dicsőség teológiáját hirdette, most pedig legyen a középpontban a Krisztus keresztje, a kereszt teológiája, mert testvérek, a kereszt az igazi teológus. Ott lehet megismerni az Istent. A kereszt Krisztusán felragyog Isten dicsőségének ismerete. Ezt soha ne felejtsük el. És azt mondja az apostol, hogy ő ugyan bilincseket szenved az evangéliumért, de az evangélium nincs bilincsbe verve. És valóban most is akármilyen kellemetlen hirdetni az evangéliumot, hirdessük bátran, büszkén, boldogan, hogy igenis a mi Urunk Jézus Krisztus, ahogy engem megváltott, téged is meg fog váltani. Mert nincs bilincsbe verve az Isten igéje. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék Krisztus Jézusban való üdvösséget. Örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni. Ugye egyre jobban árad Pál apostol szava a lélek által az örök élet felé, az örök dicsőség felé. Ez adatik nekünk, és milyen nagyszerű és csodálatos dolog ez. Most csak a kérdés, hogy biztos vagy benne? Biztos vagy benne, hogy neked örök életed van, ha hiszel Jézus Krisztusban? Testvérek, a legkomolyabb hívőnek is eljön az idő, mikor Isten megpróbálja a hitét. Mert a sátán az kísér, de Isten megpróbálja a hitedet. És úgy mondja az apostol, hogy a ti megpróbált, kipróbált hitetek becsesebb, mint a tűzben megpróbált arany. Tehát ne csodálkozzunk, hogy Isten megpróbálja a hitedet, hogy magad lásd, hogy valóban hitbe vagyok. Tényleg hiszem, tényleg bizonyos vagyok az evangélium örömhírébe. Személyesen hiszem azt, ami hangzik, vagy csak egy elvi hitem van. Úgy mindent tudok. Hát ezért megteszi az Úr, hogy megvizsgálja. Egyébként egy ilyen igehirdetés is éppen azért szól, hogy amit elhangzik, hiszem. Ez az én mély meggyőződésem, hiszem, erre építem az életemet. Igen, ezt meg kell vizsgálnunk. És aztán, ahogy maga az Úr is mondta, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Tehát Isten őrizzen meg bennünket, hogy mi valaha is megtagadjuk a mi drága Úrunkat, de ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. A testvérek lehet, hogy olvastak, ahogy én is olvastam, azokról a közel-keleti, főképp arab keresztényekről, akik vértanúságot szenvedtek a legdrámaibb, legborzalmasabb módon. És nem tagadták meg. Még akkor se tagadták meg az Úr Jézust, amikor a gyermekeiket megölték. Még akkor sem tagadták meg. De ami legjobban megragadott engem, a szíriai keresztény asszonyok magaviselete ragadott meg legjobban. Jött az iszlám állam, ugye ez pár éve történt. Lemészárolták a hívő arab keresztényeket. Aztán fordult a kocka, jöttek az amerikaiak, aztán lemészárolták az iszlamistákat. Aztán menekültek az özvegyeik, és tudjátok, kik fogadták be őket? azok a szír keresztény asszonyok, akiknek ezeknek a férjei ölték meg a férjüket. Értitek, micsoda kereszténység ez? És tudjátok, mi lett a vége? Ezek a mohamedán asszonyok megtértek. Mert egyszerűen nem hitték el, hogy... De azt egyszer csak megértették, hogy ez a Krisztus szeretete. Ez nem ezektől az asszonyoktól van, ez a Krisztus szeretete. Ugye micsoda hatalom? Micsoda hatalom a hit. És az Úr megőrizte őket ezekben az óriási problémákban. Hát mi ne legyünk hűtlenek, de azt mondja az ige, ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadja. Hogy ezekre emlékezdest, és Isten szín előtt bizonyságot téve kérdőket ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlásának. Igyekez kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem volt szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe, a szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Himenaiosz és Filetosz, akik az igazságtól eltévejedtek, amikor azt mondták, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlták egyesek hitét. Na most ugye nagyon érdekes, hogy az apostoli levelek mindig kitérnek a hamis tanítókra. Mindig kitérnek az ilyen össze-vissza fecsegőkre, tévtanítókra, akik feldúlják az emberek hitét. Ha a testvérek, most nem akarok kitérni, csak utalok, tessék csak végig gondolni a keresztény egyház történetében, micsoda szégyenletes tévtanítások vannak mind a mai napig, mert az akkori egyház vezetőim azért megtűrték, hogy megnyerjék a sokaságot. Hogy megnyerjék a sokaságot, hagyták, hogy a mártírokból szenteket csináljanak, és emberek imádatát eltűrték. Hát ezek nem vették komolyan az apostol tanítását, hogy a mindenféle vénasszonyos mesét, meg mindenféle fecsegést, igenis, hogy ne tűrje meg, térj ki előlük, ez nem is vita téma. Tehát egyszerűen vannak dolgok, amivel nem érdemes leállni, vitatkozni. Akkor mit tehetek? Szépen, csendbe, vagy erélyesen megmondom, az Isten igéje erről ezt mondja. Ehhez kötöm magam, erről vitát nem akarok nyitni. Nem kell belemennünk mindenféle ostoba vitákban, mert valóban mások, megterheljük másoknak a lelkiismeretét, megterheljük másoknak a lelkét, különösen azokét, akik kezdőek a hitben. Tehát Pál apostol nagyon kemény szavakkal elítéli őket. Azt mondja, úgy terjed, mint a rákos fekély. Nagyon érdekes, miért terjed éppen mindig a hamis? Miért mondja az ige, hogy az én népem a hazugságot szereti? Azért, mert a romlott természetünknek affinitása van, testvérek. Értsük meg, szinte vonzódik a romlott óemberi természetünk a hamis, a tisztátalan dolgok felé. Komolyan. És aki ezt nem hajlandó alázatosan beismerni, hogy az enyém is, az aztán könnyen el is csúszik a banánhéjon. Tehát a szentségtörő üres fecsegők. Olyan megdöbbentő volt számomra, amikor olvastam Bonhoeffernek a szavait, azt írja, hogy jutott az evangélikus egyház oda a 30-as években, ahova jutott, hogy kiszolgáltattuk a szentét a szentségteleneknek. Kire gondolt? A hamis tanítókra, akik elárasztották a hamis tanításaikkal, a Biblia kritikával, elárasztották az egész egyházat, és meglopták, ellopták az emberek tiszta, világos Krisztus hitét. Ezek a Krisztus tagadók. És az egyház vezetői szépen eltűrték azon a címszó alatt, ó, hát, ők a tudomány emberei, a tudományt nem lehet korlátozni, a tudomány szabadság alatt beszélek össze-vissza, és fecsegek össze-vissza, amit akarok, és nem ragaszkodok az igéhez. Ezeket az embereket szépen ki kellett volna tenni az egyházból, de nem tették ki, aztán most csodálkozunk, hogy hol tartunk. Pál apostol még a nevüket is megmondja. Még a nevüket is kimondja, akik ostobaságokat beszéltek. De majd látni fogjuk, hogy hogy kell viszonyulni a jó indulatúakhoz. Tudnélik, vannak rossz indulatú emberek. Vannak olyan emberek, akik azért jönnek a gyülekezetbe, önmaguk esetleg nem tudják, de az ördög küldte őket. És vannak emberek, akik teljesen jó hiszeműek. Ővelük egészen másképp, és mást javasol az apostol. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fa, cserépedények is, amazokat megbecsülik, emzek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, mármint mindenféle hamis tanítástól, az megbecsült, megszentelt edénye lesz az Úrnak. És az Úrnak is hasznos, minden jó cselekedetre alkalmas. Na most itt van ez a megtisztítás. És Jézus elmondja, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amit én szóltam. De egy kicsit humorosan szoktam mondani, az Isten igéje olyan, mint a vírusölő program, kitisztítja a tévedéseket, a hamis dolgokat, tehát egyszerűen az ige tud engem, az értelmemet, a szívemet megtisztítani. És hagyjuk, tegyük ki magunkat. Azt mondta az Úr Jézus Péternek, ha meg nem moslak, semmi között hozzám. És aztán ilyeneket mond az apostol, amin aztán lehet, föl lehetne háborodni egy szentnek, egy Timóteusnak, hogy az ifjúkori kívánságot pedig kerül. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Na most testvérek, hogy jön az apostol ahhoz, hogy egy Timóteust kvázi meggyanúsít azzal, hogy még valami ifjúkori kívánságok is gyötörhetik. Hát testvérek, aki nem ismeri az emberi természetet, aki nem ismeri a saját természetét, az háborog ilyeneken, de aki már ismeri a saját természetet, ezen egyáltalán nem háborog. Ez a realitás. Ez a realitás. Olyan ember nincs, akit ne édesgetne, ne vonna a saját kívánság. A kívánság megfogamban bűn szül, a bűn kiteljesedve halált nemz. Jakab apostol is válogatás nélkül azt mondja, parázna férfiak és asszonyok. Hát hogy? A gyülekezetben van ilyen. Hát testvérek, a bűnös tekintet, egy gonosz gondolat, egy bűnös kívánság, egy bűnös gondolat már az Isten előtt tisztátalanná teszi az én szívemet. Tehát ne altassuk magunkat. Az ige teljesen világos és józan. Az ige ismer bennünket. Tudja igenis, hogy mindannyian kísérthetők vagyunk, és megbuktathatók vagyunk, ha nem vigyázunk. Ezért figyelmeztet az apostol, kerüld ezeket. És most gondoljunk a mai világra. Én lelki gondozó tudom, férfiakról beszélek itt elsősorban, akik egyszerűen már rabjai a pornónak. Keresztény emberek, álljunk meg, gondolkozzunk. Nem igaza van. Az egyik professzorunk azt mondta nekünk, teológián, jegyezzétek meg, az ördög mindig először a lelkész támadja. Azt akarja megbuktatni, mert bukik vele a gyülekezet egy része, hiszen botránkozást okozok. Ugye, hogy mennyire komolyak ezek a figyelmeztetések, milyen valóságosak, életszerűek. Tehát törekedj viszont igazságra, hitre, szeretetre, békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Mert igenis a segítségül kell hívnom, mikor az ördög kísért, amikor az ördög támad, amikor látom, hogy édesget és von a kívánságom, akkor bizony hívjuk segítségül az Urat. És megint visszatér arra, hogy az ostoba és értetlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. Csak elmondom, hogy egy alkalommal az asszony testvérek, nem egy alkalommal, több alkalommal már engem szinte kényszerítettek, hogy az egyik asszonnyal beszéljek és tegyem őt helyre, mert itt kavar, ott kavar, mindenütt kavar. Na most, hát jó, elhatároztam, hogy másnap elmegyek ezzel az asszonnyal beszélni. Hát mi volt a reggeli az útmutatóba? Hogy az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék. És akkor értettem, Uram, nem megyek. Mert megértettem, hogy ez egy viszálykodás. És akkor mit tettem? Ott rögtön az irodából olvastam az igét, leültem és könyörögtem ezért az asszonyért az Úrhoz. És meglett az eredménye. Nem kellett nekem oda elmenni. Így vezet az Úr bennünket, ilyen világosan. Ha az embernek van füle meg szeme, észreveszi, hogy az Úr szolgája ne visszahajkodjék, ne veszekedjek, vitatkozzak. Na most térek vissza arra, amit említettem már, hogy kell bánni azokkal, akik tudatos ellenségei az Úr igéjének, és hogy kell bánni azokkal az emberekkel, akik bejönnek a gyülekezetbe, keresnek valamit, de még nincsenek tisztában a dolgokkal. Erre figyeljetek. Tehát az Úr szolgán ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Hát, ha Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felócsúdjanak az ördög csapdájából, aki folyva ejtette őket, és hogy az akaratát teljesítsék. Na itt van ez a csodálatos dolog, hogy nekem nem az igazság tudatában valami elképzelhetetlen dörgedelemmel kell a másik emberre rátámadni, hanem a szelíden és alázatosan. Nekem mindig az jutott eszembe, amikor emberekkel beszélek, hogy bánt Jézus Krisztus például azzal a bűnös nővel, aki ott zakogott a lábánál, vagy hogy bánt a samáriai asszonnyal. Úgy mondtam egy ige hirdetésben, úgy viselkedett velem, mint egy grófnővel, akit kiközösített az emberi közösség. Tanuljuk meg Jézus Krisztustól, hogy mindig szelíd volt, tapintatos, és mégis célt ért. Tehát nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És akkor meglátja az ember, hogy működik. Befejezésül hadd olvassak fel, amit Jó Sándor egyik iges hirdetésében találtam. Erre példa, hogy hogyan is kell bánni ezekkel a szegény, bűnös emberekkel, akikről egyszer így mondta a Turóci püspök a győri szószékről, testvéreim a bűnben. Tehát hogy kell bánnom ezekkel az emberekkel? Régi történet ez, de valójában örök történet. A Szentlélek ma is éppen úgy jelenlévő, ható, tényező, mint az apostoli korban. Csak egyetlen példát említsek a sok közül. Mostanában halt meg Hollandiában nyugalmazott lelkésztanár, nagy tiszteletbe álló professzor Gunning. Többen megemlékeztek róla különböző újságokban, többek között egy egészen egyszerű ember is. Íme ezt írja. Nagyon hitvány ember voltam. Minden héten elittom az egész keresetemet. Egyszer valaki azt mondta, ha valaki segíteni tud rajtad, az csak professzor Gunning lehet. De én nem mentem, és nem mertem egy ilyen kiváló nagy tudóshoz elmenni a lakására. Valaki azonban megadta neki az én címemet, és egy este ő jött el hozzám. Nekem egy könyvet hozott, nem nem valami vallásos könyvet, a kislányomnak pedig egy almát. Egy teljes óra hosszat maradt nálam, megivott két csésze kávét, és azt mondta, ez a kávé éppen olyan finom, mint az otthoni. Ezután mégsem bírtam többé a pálinka után nyúlni, pedig egy szóval sem említette az alkoholt. Valahányszor bejött hozzám, szinte halálra szégyeltem magamat előtte, és rettentően nyomorultnak éreztem magamat. De ő mindig úgy bánt velem, mint önmagával egyenrangú emberrel. Sőt, szinte, mint egy fölötte álló valakivel. Mielőtt kalapot emelhettem volna előtte, már ő megelőzött. Amikor nálam volt, mindig Jézusra kellett gondolnom, pedig nem is beszélt róla. Ugye milyen különös ez a történet, hogy egy ilyen nagy tekintélyű ember lealászkodik egy alkoholistához, akit talán a világ is megvet, talán az emberi söpredék közé sorolják, így kell velük bánni. Így kell velük bánni. Azzal a krisztusi szeretettel, hogy ő érte is meghalt az Úr Jézus. Nem csak én értem, ő érte is meghalt az Úr Jézus. Hát, így szolgáljunk egymásnak, testvérek. És a te jelenlétedtől is másoknak az Úr Jézus jut az eszébe. Az csodálatos nagy dolog. Imádkozzunk. Drága Uram, valóban megrendül a mi szívünk, amikor rád gondolunk, hogy te Isten létedre felvetted a mi nyomorult létformánkat, és megaláztad magad, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Uram, csak csodálni tudunk téged, és mi sokszor olyan beképzeltek, magabizók, és nagyra törők vagyunk. Taníts minket, Uram, a te nyomdokaidba lépni. Te mondtad, Uram, hogy gyere és kövess engem. Hadd tudjunk a te lábnyomodba lépni, Uram, az alázat útján, a szeretet útján, hogy kiteljesedhessék bennünk, és felragyoghasson másoknak az a kegyelem, amely benned jelent meg, Úr Jézus Krisztus. Hadd, hogy csak útmutató, útszéli tábla legyek, aki mindig feléd mutatja az utat. Könyörülj így rajtam, könyörülj minden drága testvéremen, akikkel együtt vagyunk a hitben. Hadd legyünk együtt ebben a szent szolgálatban is, amire elhívtál mindnyájunkat. Dicsőítünk, Uram, áldunk, magasztalunk. Ki se tudjuk felezni a hálánkat igazán, de mégis a szívünkben ott van az imádat irántad. Leborulunk előtted, ahogy Tamás tette, én Uram, én Istenem. Amen.